Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Támogatója a Bártfai vendéglő Magnifique BT. Katona Csaba a Bártfaiban, élőben.
Mert kellett nekem, hiányolom a cicát.
Ugye, ott hízeleg, és nem tud Katona Csaba történész öléből elugrani egy... Én úgy látom, egy méretes kancica, ugye? Szia Csaba!
Ez méretesnek méretes, de attól még lány.
Tényleg?
De ezt honnan ítélted meg, Balázs?
Mert nekem a lányaim kicsik, olyan kis testűek, és az egyik nagyfiú az ilyen.
Hogy is mondjam, csak ő se lenne nagy cica, csak testileg fejlett, vagy kulturáltan írtam körbe, hogy kövér.
Oké.
Okay. A jólét, az irgalmatlan macska jólét, igen. Na jó, hát akkor beszélgessünk Zórád Ernőről, aki 110 évvel ezelőtt született, és hát egy kiváló, nem is tudom, a képregényrajzolástól az illusztrációig, az akvarelleken át, mert hogy én nekem hát a nagy szívfájdalmam, hogy nem láthattam a Tabánt olyannak, amilyen, hát én szerintem a Vigalmi negyede lehetett az annak idején, és például arról is rengeteg szép képet készített.
A Tabán az neki abszolút a szívszerelme volt, és hát megint a halála évfordulóján emlékezünk valakire, és szokás szerint azt gondolom, hogy mégiscsak az életére fogjuk helyezni a hangsúlyt, ugye. Szóval nem is a halála ház, a születése.
Igen. Most kivételesen, igen, mert zsinórban.
16-án született Balassa gyarmatom. Ugye azzal kezdeném, hogy több nemzedéknek van nagyon komoly személyes élménye Zórád Ernőt tekintve, nem olyan értelemben természetesen, hogy találkozott a mesterrel, hanem hát ő egyebek mellett a képregényeiről vált ismerté és nevezetessé. Most ugye ritkán lehet azt elmondani, hogy tizenéveseket abszolút mértékig meg tud szólítani a legmagasabb művészet, na de a képregények viszont hozzátartoznak ahhoz a világhoz, ami ugye könnyen jut el egy érdeklődő fiatalnak a szívéhez, meg a lelkéhez egyaránt, és ő ebbe páratlanul komoly életművet hagyott maga után. Ezt persze leszögezném, hogy a képregényt nagyon sokáig megvetett műfajnak tartották, de azért pontosan lehet tudni ma már, így gondolom, hogy a 21. században, hogy egy jól megrajzolt képregény az bizony művészet, nem is akármilyen, és hála Istennek azért Magyarország ebben a tekintetben remekül teljesített. Most ami konkrétan Zórád Ernőt illeti, az ő életpályája szinte a mixáti világba visz minket, ugye Balassa gyarmat, ez Nógrád vármegye, itt látta ő meg a napvilágot, de ettől még önmagában talán nem mondanám azt, hogy egy picit a mixáti világot idézi, de az igen, hogy egy nemesi családból származott, tehát egy középnemesi családból, ami elszegényedett addigra, mire ő megszületett. Tehát ez a tipikus, jól, az irodalomban is jól megfogható gentrisedési folyamatnak voltak úgymond az áldozatai az ő szülei. Zórád Miklósnak hívták az apukáját, Weber Kamillának az édesanyját, és nagyon hamar el is kerültek Nógrádból, mert nem is Nógrádból, hanem Balassagyarmatról, Dacsókeszire, egy Hontvár megyei pici faluba, és itt töltötte a gyerekkorát Zórád Ernő, amiről meglehetősen keveset tudunk. Azt azonban igen, hogy amikor jött Trianon, akkor Dacsókeszi a határ túloldalára került. És a magyar öntudatú család úgy ítélte meg, hogy ők nem szeretnének Csehszlovákiában maradni, így kerültek aztán Budapestre, nevezetesen nem máshova, mint a Tabánba. És innen kezdve datálható Zórád Ernő és a Tabán meghitt kapcsolata. Tehát ugye nagyon fiatalon került be ebbe a, mondjuk úgy, hogy budai bohém világba, aminek az értékelése máig mondjuk úgy, hogy megosztja a gondolkodókat, hiszen egyfelől a Tabán roppant romantikusnak tűnik, ehhez egyébként Zórád nagy mértékben hozzájár. Mármint, hogy a munkáival. Aha. És természetesen nem csak ő, hanem hát Ródi Gyulától kezdve még nagyon sokan. De másról azért azt érdemes tudni, hogy a Tabán az nagyon sokszor csak Pestről nézve volt romantikus. Mert aki ott élt, ebben a mondjuk ki magyarán a társadalom alsóbb rétegeinek otthont adó, nagyon sokszor nyomorgó embereknek otthont adó.
Az nem volt vidám.
Hát az nem volt vidám. Igen, szóval nyilván a történeti valóság egy picit árnyaltabb és komorabb, mint ami ennek látni szeretnénk a Tabánt. Ezzel együtt nyilván kijelenthető, hogy az lett volna a legjobb megoldás, ami nyilván pénzbe, időbe, munkába kerül, ha a Tabánt olyan értelemben megmentik, hogy ezeket a házakat nem lebontják, nem ledózeolják, hanem kialakítanak ott egyfajta ilyen budai grincinget, ha mondhatom így, és akkor lenne Budának, sőt Budapestnek, sőt Magyarországnak egy olyan égköve, amit mutogathatnánk, de azért a múltja ennek annyira nem volt fényes, tehát ezt ne felejtsük el egy percig se. De a fiatal Zórád Ernő fantáziáját megragadta, és aztán a későbbiekben nagyon sokszor idézte vissza ezeket az emlékeit. Na most a tehetsége megmutatkozása révén viszont nagyon hamar elindult a képzőművészet irányába. Az 1927-től már az iparművészeti iskolában tanult, és hát olyan mestere volt, mint Harangi Jenő, és egy évfolyamtársát megemlíteném, úgy hívják, hogy Tóth Imre. Hát itt talán kevésbé igen. lehet ismerni, de Amerigó Tóth néven mindenki tudja, kiről beszélek. És még egy évfolyamtársat említenék meg, Michel Gyarmatit, aki pedig ugye egy teljesen más területen, Párizsban leállt ismerté, ugye a Folies Bergerhez való kötődése révén. És innentől kezdve ő egy ilyen művészeti irányba vitte el a pályát, a tehetsége hál' Istennek ugye pallírozott tudású mesterek kezében tovább bővült. Tulajdonképpen egy jól szituált polgári élet útfelé indult el, 1933-ban 22 évesen megnősült, feleségül vette Princ Ilonát, és akkor jött a második világháború. Ami ugye egy választóvonal az emberiség egészének történetében, azt gondolom nem túlzás ezt mondani. Hát ő szintén érintett volt ebben, katonaként bevonult Galíciában szolgált, és aztán amikor a háború véget ért, ami szerencsésen átvészelt, akkor kezdett különféle, hát mondjuk úgy, hogy a művészetihez nem méltó lapoknál dolgozni, például a Pesti Ízénél. Na most a Pesti Ízé az mondjuk úgy, hogy nem színvonalas lap volt.
Pesti Ízé?
Tehát egy bulvárlap, aha. de annak is, hogy mondjam, a legalpári humorra építő jója. Tehát csak ami finoman fogalmaztam. Na most ez a lap hamar megszűnt. Tehát, hogy a 45 utáni kommunista állampárt az nem igazán volt a híve az ilyen jellegű lapoknak. Viszont Zórád Ernő tehetségére igényt tartottak, és tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy több nemzedéknyi magyar fiatalnak ez volt a szerencséje. 1951-től ugyanis az ifjúsági lap és könyvkiadó vállalathoz került, ahol aztán leginkább színvonalasabb művek adaptációja az adta a nevét, és ne felejtsük el, szerintem mindannyiunknak volt a kezében a Füles magazin.
Hogy?
Ez egy rejtő magazin volt. Emlékeztek rá?
Hogyne, hát,
hogyne. Most is van szerintem.
Van.
Nem?
Igen.
Egy ilyen nyuszi. Szerintem Tapsi Füles volt a logója.
Szerintem az még él. Nem?
Nem tudom.
Én azt hiszem, hogy újraélesztették párszor, de bárhogy is van, ugye azért az előző rendszerben a Füles az egy fogalom volt. Tehát tényleg egy színvonalas rejtvényújság volt, igen. képregényekkel, szórejátékokkal, minden egyébben. Na de hát a mondjuk úgy, hogy a 6 évnél idősebb és a 18-nál fiatalabb olvasók, azok általában egész egyszerűen keresztül lapoztak minden létező rejtvényt, aztán esetleg utólag foglalkoztak vele, mert a Füles legnagyobb vonzereje az nem más volt, mint a képregények. A folytatásban közölt fekete-fehér képregények. És hát itt a Fülesnél kezdett ebbe az irányba erőteljesen elmozdulni Zórád Ernő munkája, érintett címlapokat tervezett, majd pedig jött az a gondolat, hogy a szépirodalom kiemelkedő műveit, azokat jelenítsék meg képregény formába, így módon közelebb víve a tanuló ifjúsághoz, hogy a szép terminus technikus használjak, így készült el az első képregénye, a Vinettú, tehát egy abszolút klasszikus. Így van. A Vinettú, ami megjelent aztán később színesben is, és hogy valaki lapozgatott Zórád képregényeket, akkor pontosan tudja, hogy elképesztően karakteres figurái voltak. Hát ránézek egy képregényre, és tudom, hogy az Zórád Ernő, mert tudom. Egész nagyon-nagyon jól meg tudott ragadni a sajátos világot. Ő maga egyébként azt mondta, hogy nagyon nem szívesen csinálta ezt a Vinettú képregényt, ez egy feladat volt számára, és a maga részéről megvetőleg tekintett a képregényre, mondván, hogy az egy ilyen kommersz műfajú, úgy fogalmazott, hogy minden utálatom meglátszott rajta. Nem szeretném cáfolni a mestert, én nem láttam rajta, hála Úristennek, de szerencsére innentől kezdve elképesztő mennyiségű képregény kezdődött ki a keze alól. Említsük meg Cseh Horváth Tibort, ő volt az állandó szövegírója, aki tehát adaptálta az irodalmi műveket ebbe a műfajba. És aztán idő után megjelentek a művei, ugye a 70-es, meg főleg a 80-as években ilyen önálló színes albumokban, itt emlékezzetek ilyenekre, talán a Vinettú is megjelent így, akkor a Hajdúk kapitánya, a Könyves király. Tehát tényleg a magyar és a világirodalom remek műveit jelenítette meg, és volt egy olyan technikája, amit ő nagyon előszeretettel alkalmazott. Egész egyszerűen nagyon-nagyon törekedett arra, hogy egy adott kort hitelesen jelenítsen meg. Ugye rengeteg történeti regényt dolgozott föl. És például egyebek mellett akkor jött rá, hogy a képregény nem egy megvetendő műfaj, amikor leesett neki a tantusz, hogy a képregény egy elbeszéléshez képest sokkal hitelesebb kell, hogy legyen a részletekben, éppen úgy, mint a film, hiszen megjelenít mindent, ugye? Igen. Mert ha a regényben az van, hogy a főhős bejön a szobába, akkor nem látjuk a szobát, hanem magunk elé képzeljük. De a képregény meg a film az megjeleníti. Ott van a szoba, ott vannak az edények, az evőeszközök, minden ott van.
És nem mindegy, hogy milyen perspektívából, hogyha az élményt akar közvetíteni, és ez nagyon nehéz megrajzolni ezeket.
Bizonyám.
Sőt, kitalálni, hogy legyen ez. Igen, igen.
Tehát ne legyen benne butaság. és akkor elkezdett utána olvasni a dolgoknak, majd rájött egy olyan dologra, ami aztán fémjelezte az ő munkáját, hogy elővett korabeli metszeteket, illetve a modernkori képregény témájú, képregényéhez pedig fotókat, és ezeket beépítette a képregénybe. Uh-huh. Hát egész egyszerűen megjelenítette ezeket benne, és ugye hozzárajzolta a fiktív szereplőket, vagy a regény szereplőit. És aztán innentől kezdve gyakorlatilag megszerette ezt a műfajt, de azért ne felejtsük el egy másodpercig sem, hogy kiváló akvarelfestő is volt, tehát a mai napig lehet kapni akvarel munkáit, és a Tabánt is ilyen formában kezdte megfesteni, amikor ez a Tabán nosztalgia megjelent, akkor elképesztő mennyiségű képet készített a Tabánról. Mint egy apróság, egyebek mellett a műveit, hogyha valaki esetleg meg akarná vásárolni, már nem a képregényeket, a festményeket, akkor találkozhat vele Walburg Egon néven is, mert hogy ezen a néven is festett egyebek mellett. Bennem elindított ez egy asszociációt, nevezetesen ugye, hogy volt a Habsburg háznak egy sajátos figurája, Walburg Ernő főherceg. Ő egy olyan Habsburgnak volt a gyermeke, aki olyat tett, aminek következtében 9 hónap múlva megszületett Walburg Ernő, de nem a feleségével tette ezt.
Aha, értjük.
És ilyenkor az volt a gyakorlat, hogy tisztes nevelést kapott a úriember, de nem kapta meg a Habsburg nevet, hanem valami hasonlót, ez volt a Walburg, és hát a legendák szerint Walburg Ernő, illetve ez nagyjából meg is állja a helyét, fizetőpincér volt a New Yorkba. És van egy ilyen sztori, hogy állítólag innen származik a főúr elnevezés, ez inkább legenda természetesen, mint valóság, hogy nem tudták, hogy szólítsák meg, hát közismert volt a származása, egyszer valaki azt mondta, hogy főúr fizetek, és akkor ez rajta rogott a
fizetőt. Érdekes.
Nem tudom, elhiggyük-e, igen.
Nem tudom, de jó hangzik, jó hangzik, sztorizgatni jó.
Igen. Hogy mondjam, a magyar művelődés történetnek az anekdota a része, hogy történetileg megállja a helyét, ezt én nem tudom megmondani.
Igen. Igen.
És nyilván nem úgy törekszem rá. Van az olaszoknak egy mondás, a sino ne vero e ben trovato, ha nem is igaz, de jellemző. Hát maga a sztori ebben a formában valószínűleg nem igaz, de a sztori jó. Aha. De azon gondolkodom, hogy ez a Walburg Egon név, ez nem reflektál-e valamilyen formában Walburg Ernőre, ez csak egy kérdés, tehát semmi konkrét olyan dolog nincs az én fejemben, vagy nincs a tudásomban, ami azt mondaná, hogy ez konkrétan így van, pusztán arra utaltam, hogy ki tudja. De minden esetre az, hogy a Tabán nosztalgia nagyon felerősödött, abban neki elég komoly szerepe volt, és hát az élete alkonyán, mert hála Istennek, ugye ez szerintem közismert, nagyon hosszú életet élt. 92 évesen halt meg 2004. április 8-án, addigra már jöttek hozzá a, úgymond az állami elismerések is, tehát tulajdonképpen valódi művészként kezelték, és szeretnék én idézni tőle pár gondolatot. Mindjárt elő is szedem ezeket. Tehát csináltak neki egy kiállítást 1991-ben, ugye már akkor sem volt fiatal ember, 80 éves, és a következő levelet írta a szervezőknek, most ez a kiállítás Balassagyarmaton volt, a szülővárosába, ugye nagyon kötődés, következőt írta. Nagyon kedves, szeretett, jó barátaink. Mindenek előtt fogadjátok hálás köszönetünket ezért a fogadtatásért, ünnepségért és vendéglátásért, amelyben részünk volt. Ne vegyétek szokványos fordulatnak, de valóban könnyekig meghatotta és fáradt szívemet melengedte, félénk áradó szeretet. Jó magam, mert pillanatban még a tegnapi élmények hatása alatt vagyok. Igazán nem akarom eltúlozni, túlhálálkodni, amit átéltem, de meg kell mondanom, szívem végig meghatott ez a délután. Persze ebben a korban már hajlamos az ember a nyavajgásra, pláne ha valakit az élet cinizmusra nevelt, és hirtelen meglepetések ír. És ez az utolsó mondat, ami nálam egy fordulat ebbe a köszönő levélbe, mert ami az elején van, az lehetne egy sablon köszönő levél is, és csak kikacsint. Zórád Ernőnek a valódi egyénisége, amikor azt mondja, hogy gyerekek, szinte szégyellem, hogy meghatódtam, de bevallom, jól esett. És valószínűleg ez tényleg így történt vele. És ennek kapcsán merült fel egyébként, pont a Tabán kapcsán, hogy milyen erősen kötődik Krúdy életművéhez az övé. Ugye Krúdy és közte a Tabán képezi az összekötő kapcsot. És Krúdyt valami egészen hitelesen tudta megjeleníteni, egészen jól tudta megjeleníteni. És természetesen a tollat más értelemben is jól forgatta, ha már Krúdyhoz kötődése van. Hát van neki egyébek mellett könyve is, egy Vándorfestő ifjúságai címmel, egy életrajzi írása is van neki. Ugye az, amiben ír, tehát amikor azt írja, hogy az ő ifjúsága, azt azért ő korlátozta ezt az ifjúságot, konkrétan 1951-ig számolta, tehát a 40. életévéig, és itt emlékezett vissza a saját fia, a következő a címe egyébként Pest-Budai Mozaik, két háború között, kor, kép, regény, egy vándorfestő ifjúsága 1911-1951. Ez 2000-ben jelent meg, és érdemes belelapozgatni, mert nagyon rengeteg érdekesség derül ki az ő művészethez való hozzáállásáról, meg arról, hogy kiválóan is írt. És hát megint csak idéznék valamit, hogy mit mondott ő egy telefonbeszélgetésben, hogy miért kezdett ennyire érdeklődni konkrétan Krúdy iránt túl a Tabánon. Az én életem mozgalmas és romantikus, változatos volt, állandóan változó színhelyeken. Egy időben ugyanazokon a színhelyeken főleg, ahol ő, Krúdy is megfordult. Ez nem a véletlen körülmények összeesése volt. Kifejezetten kerestem azokat a színhelyeket és szituációkat. Először csak véletlenül kerültem ilyenekbe, majd tudatosan keresve, akarva. Rájöttem, hogy én ugyanazokat kvázi lekoppintom, amikben ő megfordult, és azután már könnyű volt a dolog, a megörökítés. Hát maradjunk annyiban, hogy ez a könnyű volt a megörökítés, rajzoljon valaki úgy, ahogy ő. Tehát erről ennyit. Igen. Én értem, hogy ő mire gondolt, igen, hogy elő tudta hívni azt az élményanyagot, amit Krúdi sugárzott, tehát hogy számára is megvolt. És akkor még egy szép dolog, hogy hogyan panaszkodik Fridolin az egyik novellájában, és mit ír erről Krúdi Zsuzsa, Krúdi Gyula lánya. Tudja azt valaki, nagyságos uram, hogyan fáj az öreg pincérnek a lába? Még a megcsalódott szerelmesek szívesen fájuk. Fridolin panaszkodik ekképpen Krúdi egyik novellájában. Fridolin, akit az 1954-es képzőművészeti kiállításon pillantottam meg, az órád rajzai között. Igen, én is így képzeltem az írók közismert alakjait, a luttalpas ételhordót, a törpezsokét, az elnyúlt bőgőhordozót, a dúskeblődelvűt, a hódító kalandort. Tehát tulajdonképpen az jeleníti meg, hogy ez az öreg pincér lábfájdalmát senki nem tudta olyan hitelesen megjelenítik Krúdi leírása nyomán, mint Zórád a maga rajzaival. De azt gondolom, hogy ennél nagyobb dicséret nem igen érheti a Krúdi család részéről Zórád Ernőt. Megjelent természetesen egy képes albuma is már az élete alkonyán a Tabánról, ahol kifejezetten a Tabán témájú képeit szedegették össze. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy miközben elsődlegesen képregény rajzolóként volt ismert, és képregény rajzolóként tartjuk számon a mai napig, azért egy sokkal nagyobb ívű művészi pályáról beszélünk, és nem utolsó sorban érdemes az írásait is forgatni. Egyébként pedig még egy dolog, nem csak képregényt rajzolt, hanem elképesztő mennyiségű ifjúsági regény és más kiadványt illusztrált. Tehát Tolsztojtól kezdve nagyon sok minden jelent meg az ő rajzaival, és emlékszünk azokra az ifjúsági regényekre, ahol 10-20-30 oldalonként volt egy-egy rajz, és az ember először, amikor kezébe vette ezt a könyvet, 10 évesen elkezdte átlapozni, hogy mik a rajzok, és néha még rá is csodálkozott, hogy a rajz megelőzi a szöveget, mert hogy ugye a rajzot picit előbb illesztették be. Na hát ebben is nagyon tudott alkotni. Úgyhogy Zórád Ernő szerintem a 20. századi rendkívül sokoldalú, rendkívül színes figurája volt, aki mindképileg, mind írásban egy olyan örökséget hagyott ránk, amire mindannyian büszkék lehetünk, és örüljünk neki.
Na hát akkor, igen, megfogadjuk a tanácsodat, és nézegetjük a képeit, nagyon olvassuk, köszönjük az írásait. Köszönjük
még
szépen.
Végszóra visszaérkezett a cica ismét.
Most az megjött, mert valószínűleg enni akart, tehát most itt bejelentette az igényét konkrétan.
Igen, és finoman jelezte, hogy abba kéne ezt hagyni.
Elfelejtettem, hogy hívják.
Gizi.
Nem is tudtam.
Jó étvágyat Gizinek akkor, Csaba.
Jó, neked szép napot, köszi szépen.
Sziasztok, minden jót kívánok, tettem a dolgom.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk a 110 évvel ezelőtt született Zórád Ernőről.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedd reggelenként a Millás reggeliben.
Támogatója a Bártfai vendéglő Magnifique BT. Katona Csaba a Bártfaiban élőben.